Füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, a kis katona. A két kis katona, ha szabadult vasárnaponként, tüstén útnak eredt. A kaszárnyából kilépve, jobbra fordultak sietős, nagy léptekkel. Mintha katonai menetben haladnának, átmentek Caourbevoyen, majd a házakat elhagyva, most már tempósabban rótták a poros, kopárország utat, amely Bezoncsba visz. Alacsonyak voltak, vékony dongájúak. Elvesztek a hosszú klepetusban, melynek ujja eltakarta kezüket. Akadályozta őket a bő, piros nadrág, amelyben csak szétvetett lábbal tudtak sietni. S a magas csákó alatt alig látszott az arc, két szegény horpat, breton arc, naív, szinte állatian naív ábrázat, szelíd, nyugodt, kék szemekkel. Míg mentek, sosem beszéltek. Egy gondolat járt a fejükben, s az megtette beszélgetésnek is, mivel a Champioux-i kis erdő szélén találtak egy helyet, amely a szülőföldjükre emlékeztette őket. Csak ott érezték jól magukat. A colombesi meg a hatói út kereszteződésénél a fák alá érve, levették fejükről a nehéz csákot, s megtörülték a homlokukat. A bezonsi hídon mindig megálltak egy kicsit, nézni a szajnát. 2-3 percig ott maradtak, mélyen áthajolva a hídkorláton, vagy elnézték az argenteuili nagy kikötő medencét, amelyen a ferdefehér. Ívitorlájú hajók siklottak, eszükbe juttatva talán a Breher. Morbihanon át a nyílt tenger felé igyekvő halászhajókat. A szajnán átkelve, először is bevásároltak a helyi mészárosnál, péknél meg borárusnál. Egy darab hurka, 4 garasért kenyér meg 1 liter kéknyelű volt a batyuba kötött elemózsiájuk. Hanem a faluból kiérve, már csak bandukoltak tovább, s megerett a nyelvük. Innen sivár, facsoportokkal tarkított síkság vitt a kis erdőig, amelyről úgy találták, hogy hasonlít a kermarivanira. Búza meg zapszegélyezte a vetésbe vesző keskeny utat, és Jean Kerderen mindig megjegyezte Lusz Leganidesnek. Akár hapló univon mellett járnánk. Az szakasztott olyan, egymás mellett kocogtak. Lejükük tele volt a szülőföld kósza emlékeivel, fölbukkanó képeivel, melyek gyermetegek voltak, mint a garasos színes nyomatok. Visszarivettek egy mezőzugára, egy-egy csővényre, fenyéres tájdarabra, útelágazásra, gránitkercre. Mindig megálltak egy birtok mesgyekövénél is, mert emlékeztetett egy kicsit a Los Neuveni Dolmenre. Az első facsoportnál Lusz Leganides minden vasárnap tört egy ágat, mogyorófa veszőt, és miközben az otthoniakon járt az esze, vigyázva hámozgatta. Jean Kerderen vitte az elemózsiát, Lusz megfeldobott egy-egy nevet, fölidézett egy gyerekkorukban történt eseményt, de csak néhány szóval, amin aztán sokáig elmerenghettek. S az anyaföld, az édes, messzi anyaföld lassanként újra rabul ejtette, hatalmába kerítette őket, s a messziségen át elküldte hozzájuk formáit, hangjait, ismertájait, illatait. A tengeri levegő járta, zöld fenyér illatát. Már nem is érezték a párizsi szemét kigőzölgéseit, amellyel a város környéki földeket trágyázzák, csak a virágzó sülbige illatát, melyet fölszed és magával sódor a sós fuvallat. S a töltések fölül kibukkanó csónak vitorlák, mintha csak a parti hajók vitorlái lettek volna, melyeket odahaza a vízig lenyúló tágas Róna széléről szoktak látni. Boldogan és búsan poroszkált Lusz Leganides és Jean Kerderen. Valami édes bánat ülte meg őket, a ketrecbe zárt emlékező állatméla, átható bánata. S mire Lusz lehántotta a karcsú mogyorófa veszőt, oda is értek az erdő szélére, ahol vasárnaponként mindig ebédeltek. Megtalálták a 2 téglát, amelyet egy sarjerdőben rejtettek el, s kis rőzsetüzet gyújtottak, hogy bicska végen megsüssék a hurkát. Mikor aztán megebédeltek, megették a kenyeret az utolsó morzsáig, megitták a bort az utolsó csepjéig, ott üldögéltek tovább a füvön, egymás mellett, szótlanul, távolba néző szemmel, nehéz pillával, összekulcsolt ujjakkal, mint a misén. Piros nadrágos lábukat kinyújtották a mezei pipacsok közé, s bőrcsákójuk meg részpicskéik úgy csillogtak a tűző napon, hogy a fejük fölött lebegő pacsirták abba hagyták az éneklést. Déltájban aztán néha oda pillogtak Bezoncs falu felé, hogy jön-e már a tehén pásztorlány. Minden vasárnapot járt el előttük, hogy megfejje és kikösse a tehénkét, a környék egyetlen szabadban tartott tehenét, amely az erdőszélen legelészett, odább, egy keskeny réten. Csak hamar meglátták a szolgálót, az egyetlen teremtett lelket, aki a mezőn járt, s átjárta őket az öröm, ahogy a bádok sajtár meg megcsillant a naptüzében. Sohasem beszéltek a lányról. Csak éppen örültek, ha látták, maguk se tudták, hogy miért. Magas, erős lány volt, vörös hajú és napégette bőrű, amolyan Párizs környéki magabiztos nagylány. Egyszer, látva, hogy megint ott ülnek, rájuk köszönt. Adj Isten, hát maguk mindig erre járnak. Lusz Leganides, a merészebbik, azt rebegte. Ha kimenőnk van, ennyi volt az egész, de a következő vasárnap nevetett, mikor meglátta őket. A felszabadult nő anyáskodó jó indulatával nevetett, mert megérezte félénkségüket, és megkérdezte. Azt mit csinálnak? Nézik, hogy nő a fű, Luc felvidulva mosolygott. Meg lehet, az megfojtatta, nem nő gyorsan, mi? Luc még mindig nevetve vágott vissza. Hát nem éppen, a lány ment tovább, de mikor hozta visszafelé a tejjel teli sajtárt, újra csak megállt előttük, odaszólt. Akarnak egy csöppet? Egy kis hazai íz, ösztönösen érezte, hogy maga fajták, meg talán ő is. Messzire került hazulról, megsejtette, és célba talált. Meg is hatódtak mind a ketten. Erre addig bajmólódott, míg beletöltött egy kis tejet a literes boros üvegük szájába. És Luci volt elsőnek, apránként kortyolgatva, meg megállva, hogy lássa, nem szívott-e többet a részénél. Aztán odaadta a palackot Jeannak. A lány meg ott állt előttük, csípőre tett kézzel. A sajtárt a lábához tette a földre. Örült, hogy örömet szerez nekik. Aztán elmentében visszakiáltott. No, Isten áldja magukat, vasárnap találkozunk. Sők szemmel követték, amíg csak láthatták magas, távolodó, kisebbedő alakját, amint lassan belevész a földek zöldjébe. A következő héten a kaszárnyából kimenett Jean azt mondta Luznek. Nem kéne venni neki valamit. S ugyancsak zavarba ejtette őket a probléma, hogy valami jó falatot válasszanak a tehén pásztorlánynak. Luca mondó volt, hogy egy darab hurkát vegyenek, de Jean, aki szerette az édességet, inkább illatos cukorkát akart. Az ő véleménye győzött, s egy fűszeresnél vettek két sóért fehér és piros bombont. A várakozás izgalmában a szokottnál gyorsabban ebédeltek meg. Jean látta meg elsőnek, ehun vanni, mondta, Luc is meglátta, ahá, itt van, a lány, meglátva őket, már messziről nevetett, oda kiáltott, hát megvannak, ok egyszerre feleltek, hát kegyed, a lány beszélni kezdett, mesélt egyszerű dolgokról, ami érdekelhette a fiúkat, időről, termésről, gazdáiról. Ők meg nem merték megkínálni a bombonnal, amely szépeskén olvadozott Jean zsebében. Luc végül neki bátorodott, s elmotyogta. Hoztunk magának valamit. No csak, mit? Kérdezte a lány. Erre Jean fülig vörösödve fogta a vékony papírzacskót, és oda nyújtotta. A szopogatni kezdte a cukorkát, hol jobbra, hol balra tolva a nyelvével, hogy kifúposodott tőle az arca. A két katona csak ült előtte, és nézte megilletődve, elragadtatással. Aztán visszament fejni, s visszafelé megint adott. Nekik tejet. Egész héten rá gondoltak, s többször beszéltek is róla. A következő vasárnap melléjük ült, hogy hoz. Szabban elbeszélgethessenek, s hármasban egymás mellett ülve, távolba révedő szemmel, térdüket átkulcsolva, apró cseprő dolgokat, történeteket meséltek a szülőfalujukról. A tehén meg odább, látva, hogy a szolgáló megállt út közben, feléje fordította nedves pofájú, nehéz fejét, és elnyújtott bőgéssel hívta. A lány csak hamar ráállt, hogy velük együtt harapjon valamit. S egy kis bort igyék, gyakran szilvát is vitt nekik a zsebében. Mert már eljött a szilvaérés ideje. Jelenlétében a két breton kis katonának megoldódott a nyelve, és csiviteltek, mint a madarak. Aztán egy keddi napon Luc Leganides eltávozást kért, ami sohasem fordult elő nála, s csak este 10-kor tért vissza. Jean nyugtalanul töprengett, hogy mi okból mehetett el a barátja. Pénteken Luc Tissot kért kölcsön az ágy szomszédjától, újra néhány órás eltávozást kért és kapott. Mikor aztán Jeannal a vasárnapi sétára indultak, olyan furcsa, feldúlt, olyan más volt a képe. Kerderen nem értette, de sejtített valamit, bárki nem találta. Szót se váltottak, míg a szokott helyre nem értek, ahol már lekoptatták a füvet, mert mindig ugyanoda ültek. Lassan ebédeltek, egyikük sem volt éhes, csak hamar föltűnt a lány. Nézték, ahogy jön, mint minden vasárnap. Mikor már egészen közel ért, Luc felállt, hozzálépett. A lány letette a sajtárt, megcsókolta. Vadul csókolta, a nyakát átölelve, nem törődve Jeannal, nem is gondolva rá, hogy ott van. Észre se vette. Az meg, a szegény Jean, csak ült ott, kábán, oly kávultan, hogy nem értette. A lelke felvoldulva, a szíve szakadt meg, de még mindig nem eszmélt. Aztán a lány leült Luc mellé, és csevegni kezdtek. Jean nem nézett rájuk, most már értette, miért volt. Hétközben kétszer is kimenős a bajtársa. Valami maró bánatot érzett, szinte sebet, amit az árulás üt. Luc meg a lány fölállt, hogy együtt kössék ki a tehénkét. Jean a szemével követte őket. Látta, hogy egymáshoz simulva távoznak. A bajtársa piros nadrágja rikított az úton. Luc fogta marokra a fakalapácsot, hogy beüsse a karót, amelyhez a jószágot kötötték. A lány lehajolt, hogy megfejjen, miközben Lutz szórakozottan simogatta a tehén éles gerincét. Aztán ott hagyták a sajtárt, s bementek mélyen az erdőbe. Jean már csak a lombsátort látta, amely mögé bementek, és olyan zavarodottnak érezte magát, hogy ha megpróbál fölkelni, biztosan visszazuhan. Mozdulatlanült, letaglózta a döbbenet és a szenvedés, a naív, mélységes szenvedés. Sírni szeretett volna, menekülni, elbújni, soha senkit nem látni többé. Most meglátta őket, amint jöttek kifelé a sűrűből. Szelíden jöttek, kézen fogva, mint a falusi jegyesek. Lutz hozta a sajtárt. Még egyszer összecsókolóztak, mielőtt elváltak, s a lány elsietett, egy barátságos köszönést s egy megértő mosolyt vetveje annak. Az ma eszébe sem jutott, hogy őt is megkínálja tejjel. A két kis katona csak ült egymás mellett, mozdulatlanul, mint mindig, szótlanul és nyugodtan. Higgadt arcuk semmit sem árult el abból, ami a szívüket háborgatta. A nap sütött rájuk, a tehén néha feléjük bőgött a távolból. A szokott időben fölálltak, hogy visszainduljanak. Lutz egy mogyoró veszőt hámozott. Jean vitte az üres literes üveget. A bezon sivorárusnál leadta. Aztán fölmentek a hídra, s mint minden vasárnap, megálltak a közepén, hogy néhány pillanatig nézzék a hömpölygő vizet. Jean áthajolt, egyre mélyebben hajolt át a vaskor. Láton, mintha észrevett volna valamit a folyóban, s az vonzaná. Lutz azt mondta, no, csak nem akarsz inni belőle. De alig mondta végig, Jean a feje előre rántotta, a lába egyet kalimpált a levegőben, s a kék-piros kis katona lefordult, bezuhant, és eltűnt a vízben. Lutz torka elszorult. Hiába próbált kiáltani. Távolabb mozogni látott valamit. Aztán a bajtársa feje még egyszer fölbukott, de rögtön alá is merült. Még távolabb újra látta a kezét, az egyiket, amint kibukik a vízből, aztán vissza. Ennyi volt az egész. Az odasereglő hajósok aznap meg sem találták a holttestet. Lutz egymaga ment vissza a kaszárnyába, futva, ész nélkül, s könnyes szemmel, szipákolva hüppögte el a balesetet. Áthajolt. Annyira, hogy a feje kibukott és ő beleesett. Többet nem tudott mondani, úgy folytogatta a megindultság. Ha tudta volna.